Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk ezen az Úrnapján, új kenyér ünnepén, Máté evangéliumából, ahonnan a 26. fejezetből, a 17-től a 29-ig terjedő verseket olvasom, mivel ez egy hosszabb ige szakasz, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa Isten igéjét. Máté evangéliumának 26. fejezetéből tehát 17. és következő versekben így szól hozzánk Isten igéje. Az utolsó vacsora. A kovásztalan kenyerek első napján oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: hol akarod megenni a páska vacsorát? Hol készítsük el? Ő ezt válaszolta: menjetek a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a páska vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a páska vacsorát. Amikor beesteledett, asztalhoz telepedett a 12 tanítvánnyal. Miközben ettek, így szólt: bizony, mondom nektek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Ekkor nagyon elszomorodtak, és egyenként kezdték kérdezni tőle: talán csak nem én vagyok az Uram? Ő pedig így válaszolt: aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az emberfia elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte: talán csak nem én vagyok az, mester? Ő azt felelte neki: te mondtad. Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte, a tanítványoknak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat és hálát adva nekik adta, és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek atyám országában. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, testvéreim, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk téged azért, hogy ebben az évben is elkészítetted gondoskodó szeretetedből azt, hogy ne legyen éhínség közöttünk, hogy megteremjen a gabona, hogy a gabonát liszté őrölhessék, és abból kenyér süljön. Ezen a mai napon ünnepeljük ebben az esztendőben is az új kenyeret. Te légy áldott mindezekért, Urunk, hogy erőt adtál a munkák elvégzéséhez az embereknek, hogy kirendelted azt, hogy ne kelljen éhen halni, éhezni, nyomorogni, mert mindig lesz az előttünk álló esztendőben is kenyér. Ami a legfontosabb, ami az életet jelenti, hiszen te magad szentelted meg a bibliai szent termények között ezeket a magvakat is, ahogyan a szőlő termését is. Ezért lehet nekünk a kenyér és a bor szent ételünk. Azért könyörgünk hozzád, hogy ebben az országban nagyon sok ember értse ezt meg, és hálatelt szívvel feléd tudjon fordulni. Áld meg a mi nemzetünket ezen az ünnepen, és add meg, hogy egyre több embernek a szívében az igazi ünnep az az előtted való megállás, és az előtted való leborulás legyen, és a hálatelt szív. És könyörgünk hozzád ezért a gyülekezetért is, hogy áldj meg bennünket most ezen az órán szent lelked közösségével, akinek a jelenlétéért azért könyörgünk hozzád, hogy az igére figyelésünket, a te drága üzeneted megértését ma is magunkkal vihessük. Így légy velünk, Urunk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg ezt az imádságunkat is. Amen. Az a szentige testvéreim, amelyről Isten szent lelkének a segítségül hívásával szeretnék most előttetek szólni, írva található már olvasott és hallott igékben, az utolsó vacsora történetében, ahogyan Máté evangélista ezt megírta. Ebből a felolvasott szakaszból egyetlen verset szeretnék most kiemelni textusként, a 26-at, ahonnan így szól Isten igéje hozzánk. Miközben ettek, Jézus vette a kenyeret, áldást mondott és megtörte, a tanítványoknak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Szeretett testvéreim, Jézus korában, tehát úgy 2000 esztendővel ezelőtt is akár, ahogy ma mondjuk a kereszténységet alkotó személyek vagy lelkek három különböző helyről érkeztek Jézushoz. Három forrása van gyakorlatilag a kereszténységnek. Érkeztek hozzá a zsidóságból. Érkeztek hozzá abból a kánaáni kultuszt gyakorló néprétegből, akiket egyszerűen pogányoknak nevezünk. A Szentírás is így említi őket. És érkeztek a görög lakosság közül is. A görögök Jézus korában többnyire városlakók voltak, és a szellemi elithez tartoztak. Tehát ez a három irányzat volt, amelyből emberek csatlakoztak már Jézushoz is, és később ők alkották a kereszténység magvát. És mindegyik irányzatnak megvolt a saját szent, vagy ismert idegen szóval szakrális étkezése. Olyan együtt ülések, asztal közösségek, amikor nem csupán a napi táplálkozással törődtek és ételeikkel megterítettek, hanem megkülönböztetetten az isteneiknek felajánlott ételeket fogyasztották. Úgynevezett szakrális étkezéseket tartottak tehát. Gondoljunk csak Pál apostolra, hogy mindig milyen erős kritikával illette a bálvány áldozati hús evését. A zsidóság számára ilyen, kimerjük mondani, hogy a legszentebb szakrális étkezési alkalom volt a páska vacsora, amelyen az egyiptomi fogságból való szabadulás emlékét idézték föl, a tányérra tett keserű füvekkel, ezek a szolgaságra emlékeztettek, a kovásztalan kenyér a sietős elhagyására annak az országnak, hogy nem volt idő, hogy megkeljen a kenyér, a bárány húsával, amelynek nem volt szabad eltörni a lábszár csontját, és a boros kehely fölemelésével az Isten szabadítását hirdették meg. Nagyon röviden idézzük vissza, hogy amit mi Páskának nevezünk, az az eredeti nyelven gyakorlatilag ez a szó úgy hangzik, hogy Pészach. És azt jelenti, hogy valamit átugrani, elkerülni. Akkor, amikor az egyiptomi fáraó nem akarta a zsidókat kiengedni az országból, akkor Isten 10 csapást bocsátotta az országra, és a 10. csapás volt a legsúlyosabb, amikor minden első szülött, legyen az ember vagy állat, meghalt, illetve elpusztult. És akkor Isten azt kérte az övéitől, hogy öljenek le egy bárányt, és annak a vérével kenjék meg az ajtó félfát és a szemöldökfát, hogy a pusztító angyal, aki ugye Isten képében végigmegy az országon, meglátja ezt a vért, és elkerüli, nem pusztítja el, akik abban a házban laknak, hanem átugorja. Most ez az a szó, a Pészach, ami az idők során a magyar nyelven Páskává formálódott, és ennek a megszabadulásnak, mert utána a fáraó belátta, hogy el kell, hogy engedje a szolgaságból ezt a népet, akkor így jött át ez a magyar nyelvbe, és tartja mind a mai napig a zsidóság ezt az emlék vacsorát. Ennek egy nagyon szigorú rendje van, amely úgy kezdődik, hogy a legkisebb, a legfiatalabb a társaságban, az asztal közösségben, ahol legalább 10 férfi embernek kell együtt lenni, és plusz ugye még ott voltak a családtagok. Tehát a legkisebb gyermek akár föláll, és megkérdezi, hogy mitől más ez az este, mint a többi. És akkor a családfő elmeséli az egyiptomi szabadulás történetét. Így van ez tehát azóta is, mondjuk, hogy évezredek óta már, a mai napig, és aki itt volt ebben a gyülekezetben egy pár éve, talán 2 éve itt is volt egy meghívott rabbi jelenlétében egy Páska vacsora, amelyben részt vehettünk, és nagyon sok mindent megtudtunk erről a kultikus alkalomról, erről a szakrális szent étkezésről. Ez tehát a Páska. És most Jézus tanítványaival együtt Páska vacsorát tart. És mégis ez egy egészen más étkezés lesz, fogjuk látni, és egy olyan közösség formálódik a Páska vacsorai gyülekezet, amely és amelyben nekünk mind a mai napig megerősítő közösségünk lesz, és lehet, és van Jézus Krisztussal. Testvéreim, Jézus mintegy 3 évig, ahogy tudjuk, közös úton járt a tanítványaival, és ennek az együtt töltött időnek az utolsó, a legutolsó közös alkalma, mintegy a 3 esztendőnek, mintegy pecsétje ez a mai este, a nagy csütörtök este, az utolsó vacsora, ahogy nevezzük. De ezt egyedül Jézus tudja ezen az estén. És éppen ezért ezen az alkalmon minden egyes kimondott szava, minden gesztusa, minden cselekedete végrendeletként szól a tanítványokhoz. A tanítványokhoz, akiknek mindenről fogalmuk sincs. Bár Jézus korábban már 3-szor szólt arról, hogy az emberfia bűnösök kezébe adatik, és őt meg fogják ölni, de valamiért a tanítványok ezt nem tudták időponthoz kötni, vagy nem fogadták el, és csak utólag értették meg, hogy miről is szólt ez az este, és csak utólag értékelhették ezeket. Ott a vacsorán a vacsorázók kereveteken, ugye azt is tudjuk, hogy fél oldalra dőlve ettek, balra, hogy a jobb kezükkel tudjanak a tálba mártani. Tehát ott a vacsorázó kereveteken, ők 12-en egészen másképpen élték meg ezt az alkalmat, és egészen másképpen élte meg Jézus ezt az alkalmat. Nézzük meg most azt, hogy mi volt a tanítványok tapasztalása ezen a vacsorán, és mi volt Jézus célja ezen a vacsorán. Így mondjuk, hogy tapasztalásuk volt a tanítványoknak, hiszen ezt a kultikus étkezést, a páska vacsorát nem először gyakorolták, mert életük során, mivel hívő embereként éltek a világban, minden húsvétkor emlékeztek egy szent étkezéssel is az egyiptomi szabadulásra. És a hol akarod, hogy elköltsük a páska vacsorát, a bárány vacsorát kérdésre, ők pontosan tudták, hogy most mi fog következni az asztalnál. A szent étkezések alapja volt általában a kenyér és a bor, mindkettő isteni ajándék, egyszerűek, ott azon az égövön mindenki számára gyakorlatilag elérhetők voltak. A gabona és a szőlő szent termésnek számított. A mózesi törvények 7 szent gyümölcsöt, illetve gabonát jelöltek meg, és mind a gabona, a búza vagy az árpa, mind a szőlő termése szentnek, Isten ajándékának számított. És még egy, így mondom, hogy kortörténeti adalék, talán nem fölösleges megemlíteni, hogy Jézus korában a papi rendelkezések szerint Jeruzsálemben kellett megtartani a páskát. Tehát nagyon sok zarándok érkezett a világ minden részéről, és ilyenkor, hogy elférjenek a szent városban, kibővítették nagyon rugalmasan a város határait. Tehát olyan területek is benne foglaltattak akkoriban Jeruzsálemben, amelyek amúgy nem tartoztak Jeruzsálemhez, például az olajfák hegye. Ezért van az, hogy Jézus a vacsora után fölkel, és a tanítványaival együtt az olajfák hegyére megy a Gecsemáné kertbe, mert az is még Jeruzsálemhez tartozott akkoriban. Tehát visszatérve a tanítványokra, az ő lelküket és az ünnep magasztossága járhatta át, és emlékeztek a fogságból megszabadult népre. Talán gondolataikban ott volt az is, hogy milyen fontos a hétköznapok egymás utániságában egy-egy ünnep beiktatása, hogy megszakadjon a folyamat, és az is milyen jó, hogy békességben ők 12-en plusz a mester egy asztalnál, egy asztal közösségben lehetnek most. A folytatás pedig úgy lesz, gondolták, hogy majd visszatérnek az ünnep után a hétköznapi életbe. Jézus volt egyedül, viszont aki pontosan tudta, hogy ez az utolsó vacsora, ez a búcsú vacsora, mert nem lesz több ilyen beszélgetés, nem lesz több asztal mellé telepedés, és mikor már túl voltak az árulás bejelentésén, hogy egyértelmű lett, hogy Júdás az, aki Jézust elárulja, akkor Jézus vette a kenyeret, és áldást mondott, és megtörte. Ez a mozdulat, hogy veszi a kenyeret, áldást mond és megtöri a kenyeret, ez idáig tökéletesen megegyezett a zsidóságnak a vallásos gyakorlatával, mert ez a mozdulat a családfőt illette. A kenyér megtörésében Jézus úgy lép elénk, mint a közösség feje, mint a családfő, de tegyük hozzá, mint egy új közösség feje, mint az eljövendő keresztjén egyház feje, vagy annak a gyülekezetnek a feje, akik a tanítványai voltak, és a legelső kis keresztény egyház magot alkották. Egy másik evangélium megírja, hogy Júdás ekkor már nem volt közöttük, tehát elhagyta a vacsorázó termet, és az a 11, aki együtt volt, akinek Jézus megtörte a kenyeret, ők az egyháznak az első zsengéi. Tiszták, mentesek a Júdás féle bűnöktől. És ezt a jövőbe mutató új kapcsolatot teszi mindenki számára világossá Jézus ezen a vacsorán. Mert a hagyomány tehát az volt, hogy a családfő a kezébe vette a kenyeret, kisé felemelte, hogy mindenki lássa, és mindenki nevében elmondta az áldásformulát, amely így hangzott: áldott vagy örökkévaló, aki kenyeret adsz nekünk a földből. És a család, a jelenlévők egyhangúan válaszolták erre, hogy ámen. Mi azt jelenti, hogy úgy legyen. És ezután a családfő megtörte a kenyeret, szétosztotta az asztaltársaknak, és ő maga is evett belőle egy darabot. Csendben, szavak nélkül immár. Na és Jézus itt változtatja meg a gyakorlatot, mert amikor kiosztja a kenyeret a tanítványainak, akkor azt mondja: vegyétek, egyétek, ez az én testem. Ez korábban a páska vacsorákon soha nem hangzott el, mert nem is hangozhatott el, hiszen Jézus Krisztus itt is az Isten fiúságát mutatja meg, így mondom, hogy a sorok között olvasva, aki figyel a tanítványok közül, az ezt már megérthette, mert hatalommal szól, hatalommal, ahogyan a hegyi beszédben sorolja, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek, hát így soha senki nem szólhatott, mert a megmondatott a régieknek az volt a törvény. Azt senki nem írhatta felül. Azt egyedül Isten fia írhatta föl, akinek hatalmában állt ez. És itt is, ahogy saját magára mutat, illetve a kenyérre, amikor azt mondja, hogy vegyetek, egyétek, ez az én testem, akkor ez csak is az Isten fia mondhatja el magáról hatalommal. És nem csak arra buzdít, hogy ez az én testem, egyétek, vegyétek, hanem ebben a mondatban egy kötelező részesedésről is szó van. Ezen a lakomán senki nem maradhat külső szemlélő. Mindenkinek át kell élnie a szabadulást. Az utolsó vacsorán nem csak az atyák szabadulására emlékeztek, ez a másik nagy különbség, hogy minden páska vacsorán az atyáknak, a népnek, az egyiptomi szolgaságból való megszabadulására emlékeztek. Jézus pedig azt mondja, hogy vegyétek, egyétek, ez az én testem, az, hogy kötelező részt venni a vacsorában, és kötelezően megszabadul az ember. A saját szabadulására gondolhat, a saját szabadulását érheti át a tanítvány. A kenyér őt magát jelenti, és jövőben ebben a kenyérben vele fog táplálkozni a tanítvány, azaz mindenki, aki Jézus Krisztust főnek, családfőnek ismeri el. Aki őt követi, elfogadja, annak tudnia kell, hogy az ő megtöretett testével kell táplálkoznia. És még egy harmadik pont is van Jézusnak ebben a mondatában: aki őt követi és az ő testével táplálkozik ezzel a kenyérrel, annak tudnia kell azt is, hogy ebben a közösségben, a Jézus Krisztussal való közösségben az ő teste is megtöredhetik. Erről szeretünk elfeledkezni, ezt soha nem említjük. Pedig a Jézussal való közösség azt is jelenti, hogy az ő egyházának szenvedni kell. És ha ma körülnézünk a történelemben, azt látjuk, hogy évezredek távlatából is Jézus igazat mond, és amit ő tesz, és amit ő szól, az valóban minden időre érvényes. És a negyedik, ami az ő szavaiból nekünk viszont nagyon erős biztatás, testvéreim, hogy nem zárja le a megtöretett testtel a vacsorát, a következő lépésnél, amikor fölemeli a kelyhet, akkor viszont arra utal, hogy nem iszik itt a földön többet a kehelyből, tehát a borból, hanem majd az Atya országában fog ismét inni a tanítványaival. Ez egy csodálatos, jövőbe mutató, vigasztaló és reménykeltő üzenet. Mert ez azt jelenti, hogy az a megtöretett test, amely a kereszten meg fog halni, nem végérvényesen tevődik pont az ő életére, hanem föl fog támadni, és átmegy abba a másik országba, amelyet Isten országának, vagy mennyek országának nevezünk. Tehát a megtöretett test után Jézus élni fog, és várja az övéit Isten országába. Tehát mindazok, akik élnek a szent jegyekkel, azoknak az élete a mennyek országában, a Mesterrel együtt folytatódni fog. Testvéreim, Jézus Krisztusban tehát elmondhatjuk, hogy a zsidó páska vacsora az nem pusztán, illetve egyáltalán nem modernebb alapokra helyeződött, hanem teljesen új értelmet nyert, és felülírja azt. Tehát ilyen értelemben, miközben leülnek páska vacsorához Jézus és a tanítványai, amikor fölkelnek onnan, akkor már nem ugyanaz ennek a vacsorának az üzenete. Már nem az elkészített bárány feláldozására emlékeztet, már nem az Egyiptomból való szabadulására a népnek és az ősatyáknak, hanem Istennek a bűn sötétségéből való megszabadítására Jézus Krisztusban. Se azelőtt, se azóta a történelemben ilyet senki más nem tett, és nem is tehet, mert ez egyedül az Isten fiának az ajándéka és az érdeme. Lukács még bátorítja is a tanítványokat, hogy igyatok ebből minnyájan, ne csupán éljetek általam, hanem ti magatok is, ne habozzatok föláldozni magatokat. Pál apostol pedig így szól erről a vacsoráról a korintusi első levélben, mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindannyian, akik az egy kenyérből részesedtünk. Összefoglalva tehát, testvéreim, Jézus Krisztus az utolsó együttes találkozáson, a közös vacsorán nem emlékezésre hívja a tanítványait, és nem az ősatyák egyiptomi menekülésére való emlékezést állítja a középpontba, hogy azt éljék át a tanítványok, hanem mondjuk így mennyei kontextusba, mennyei kapcsolatba emeli ezt a közös vacsorát, és mindenkor jelen idejűvé teszi a mi életünkre is. És ezért élhetünk mindig az Úri Szent Vacsora ajándékaival, és amikor élünk vele, soha ne felejtsük el azt, hogy mi magunk vagyunk azok, akik megszabadultak. Nem egy régi történetre, annak újra előhívására gondolhatunk, hanem a saját személyünkre, a saját közösségünkre, a saját családunkra. Tehát mi magunk személyesen szabadultunk meg Jézus Krisztus által, és az Úri Szent Vacsorával való élés, amelyet Jézus tehát ezen az estén nekünk szerzett, ebben erősíthet meg minket időről időre. Gyakorlatilag egy mondatban, ebben a kenyérben a szabadságunkat ünnepeljük. Az úrvacsorai jegyekben a szabadságunkat ünnepeljük. Végezetül tegyük még azt hozzá, hogy minden szakrális étkezés, ismert idegen szóval exkluzív, ami azt jelenti, hogy kizáró. Csak az a nép, csak az a közösség, csak azok az egyívásúak, így mondom, vehetnek részt rajta, akik abba tartoznak. Jézus Krisztusban, mivel ő az egész világért adta életét, és hozta meg Istennek a megbocsátó áldozatát, éppen ezért a szabadítással is mindenki élhet, aki elfogadja őt urának. A szabadítás az egész világért történt, és nem olyan régen volt szó a nagy lakoma példázatáról, testvéreim, amikor a király meghívott vendégei a menyegzőre nem jöttek el, és elküldi a szolgáit, hogy az utakról, az útfélről mindenkit hívjon be, mert a lakoma immár elkészítetett. És akkor meg is töltik a vacsorázó termet a meghívottak, akik idegenek, akik nem az eredeti vendégségre hívottak serege. És akkor a király körbe megy a vendégek között, és lát egy embert, aki nem volt ünneplőbe öltözve. És talán többen vagyunk így, hogy első olvasatra nem adunk igazat a királynak, amikor összekötözteti, és kidobatja a sötétségre ezt az egyet. Hogy is lehetett volna ünneplőbe öltöznie, amikor hirtelen hívták őt meg a vendégségbe. Talán a földjéről, vagy az állatok mellől. És mégis igaza van a királynak, mert ez a kép, ez a vacsora nem másról szól, mint arról, hogy az Úr Jézus Krisztus és az ő egyháza, a vőlegény és a mennyasszony lakodalmát ünnepli, ünnepelteti meg a meghívottakkal Isten, a mennyei Atya, és aki oda bemegy, és él a közös asztal ajándékaiból, ajándékaival, annak nem a külső ruházata kell, hogy ünnepi legyen, hanem rendelkeznie kell azzal a szentséggel, azzal az odaszánással, amelyet Jézus Krisztus is elvár az övéitől, mindenkitől, aki az ő szent lakomájára, az ő szent vacsorájára megérkezik. Magunkban, tehát hiába valóvá ne tegyük, de éljük át ennek a közösségnek minden mélységét és magasságát. Urunkkal, Jézus Krisztussal való találkozásnak a lélek által a kenyér megtörésében. Adja Isten, hogy így legyen ez közöttünk is. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Úr Jézus Krisztusunk, megváltunk és Urunk, téged szólítunk és előtted borulunk le most annak az utolsó vacsorának és a mi szent úrasztali közösségünknek az ajándékaiért. Köszönjük neked azt, hogy te egészen más alapokra helyezted a mi emlékezésünket, és ennek az utolsó vacsorának és a mi úrvacsorai közösségünknek a középpontjában immár nem egy ókori emlék alkalom van, hanem te magad hatalommal szólsz ma is hozzánk, amikor azt mondod, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem, és áldunk téged azért, hogy mindenkit részesítesz ebben a kegyelemben, amelyet előre mutatva a mennyek országában történő kehelyre nézve a mi jövendőnket is megírja veled. Olyan jó így járulni az úrvacsorai asztal közösségébe, hogy miközben ahogyan Calvin adja elénk a testi szánkkal, vesszük a mindennapi kenyeret, és azt az egy korty bort eközben lélekben, a Szentlélek erejével tőled vehetünk erősítést, tőled kapunk reménységet, te készítetted el, hogy messzebbre lássunk, el egészen oda a mennyek országáig, ahol vársz minket egy közös asztal közösségbe. Add, hogy ahogy a úri szent vacsorában is mondjuk, magunkban hiába valóvá ne tegyük ezt a kegyelmet, ami tőled jön, és amikor a kenyérre nézünk, a fizikai, földi kenyér mellé, azt a lelkit is, ami te magad vagy, hadd emeljük föl a szívünkben. Így maradj velünk, Urunk, és segíts nekünk abban, hogy most a következő csendességben elmondott egyéni imádságaink is Isten akarata szerint teljesüljenek. Szeretett testvéreim, most magunkban imádkozzunk. Tiszta szívet teremts bennünk, Urunk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Amen. Most pedig mondjuk el fennhangon az úri imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség!